nincs olyan fórum helyzet, amikor az ember ne kellene, hogy feltegye magának azt a kérdést, hogy az adatvédelemmel mi van. De nem tesszük fel ezt a kérdést, hanem könnyedén és néha meggondolatlanul használjuk mondjuk az internetet. Talán induljunk el innen. Mi történhet velünk?
Valóban jogos a kérdés, miért fontos az adatvédelemről beszélni, és mi érhet bennünket, hogyha talán ezt félváról, vagy éppen meggondolatlanul kezeljük.
Vagy éppen információ hiányában.
Vagy éppen információ hiányában. Én azt gondolom, mindenek előtt azt kell tisztázni, hogy mi is az az adatvédelem. Az adatvédelem a személyes adatainkat hivatott védeni. Nevünket, lakcímünk, minden olyan adat, ami rólunk szól, ami alapján beazonosíthatók vagyunk, akár közvetlenül, akár közvetetten. Ha példával szeretnék élni, közvetlenül beazonosíthatók vagyunk a nevünk, a személyigazolvány számunk alapján, vagy a lakcímkártyánk adatai alapján, de közvetetten vagyunk beazonosíthatók például egy e-mail cím alapján, vagy az autónk rendszáma alapján, vagy éppen egy olyan egészségügyi adatunk alapján, amely alapján lehet, hogy egy szűkebb közösségben csak én vagyok az, aki ilyen egészségügyi tulajdonsággal rendelkezik, és ha a közösség tudomására jut, akkor már ez az egészségügyi adat alkalmassá tesz arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyek.
Szemérmesek vagyunk, amikor betegségről van szó, és az ember nem mindig akarja, hogy tudják ezt mások is. De hát, ha már megjelenik egy helyen, akkor ugye ott rögtön elindulnak a kérdések. Én azt hiszem, hogy a bőrgyógyászaton találkoztam először azzal, hogy nem név szerint szólítják az embereket, hanem szám szerint. Ez már egyfajta adatvédelem. De talán az összes többi helyen ez nincs így, hanem bizony a nevét kiabálják valakinek, amikor beszólítják az orvosi rendelőbe. Ez helyén való?
Nem helyén való. Az a helyén való, amikor sorszám alapján szólítják a beteget, hiszen a személyes adatainknak a használata az szigorúan célhoz kötötten kell, hogy történjen, és egy váróteremben senkire nem tartozik annak a tudomása, hogy engem hogy hívnak. Már ez akarva akaratlanul egy olyan információ, amely nem célhoz kötötten és jogszerűtlenül jut mások tudomására a váróteremben. És az egy nagyon dicséretes és jogkövető magatartás, ahol a sorszám szerint szólítják a betegeket, és nem név szerint, mert itt van egy nagyon jó jogkövető magatartás, amely valóban figyelembe veszi azt, hogy bizony az a név, ami rólam szól, és ami hozzám kapcsolódik, az csak rám tartozik, és a váróteremben már az orvos nyilván ahhoz, hogy tudja az én problémámat kezelni, és a velem kapcsolatos egyéb információkat feltárni, ott neki már joga van ahhoz, hogy egyéb személyes adataimról is informálódjon.
Az egészségügyi dolgozók betekintést nyerhetnek-e az általuk megjelölt személyek adataiba, tehát ha kíváncsiak, nem tudom, a szomszédra, vagy a rokonra, vagy bárkire, hogy esetleg milyen betegsége van, akkor megtehetik-e, vagy kötik-e őket szabályok?
Kötik, méghozzá nagyon szigorú szabályok, mert a GDPR-on túl az egészségügyben dolgozókra a maga az egészségügyi törvény is tartalmaz olyan szigorú adatvédelemhez kapcsolódó szabályokat, amely egyértelműen szabályozza azt, hogy mikor, milyen célból és milyen mennyiségű személyes adatokat kezelhetnek. Olyan szempontból az egészségügyre vonatkozóan van egyfajta könnyítés, lehet, hogy nem is ez a jó kifejezés, hanem speciális jogalap, hogy ők azáltal, hogy létfontosságú érdek szempontjából bizonyos esetekben életmentő beavatkozáskor hozzájáruláshoz kötött esetben is a hozzájárulás elkerülhető, és nincs szükség az érintett hozzájárulására, hiszen egy eszméletlen beteg hogyan tudná a hozzájárulását adni például az életmentése szempontjából lényeges egészségügyi információkhoz, hogy cukorbetege, vagy szenvede valamilyen olyan betegségben, amit fontos, hogy abban a pillanatban ismerjen az orvos, tehát ebben az esetben a létfontosságú érdek felülírja az érintett hozzájárulását. És ezt az egészségügyi törvény szigorúan szabályozza, ezért amikor egészségügybe megyünk, nincs is szükség arra, hogy külön a hozzájárulásunkat adjuk, mert ott van ez a fajta törvényi felhatalmazás, és az nem véletlenül van, hiszen azért megyünk az orvoshoz, mert egy olyan közérdeket szeretnénk ezáltal érvényesítetni, aminél ez is egy megfelelő jogalap. Tehát az egészségügyi állapotunkkal kapcsolatban van két olyan jogalap, amelyet úgy nevezünk, hogy létfontosságú érdek, ez felülírja egy egészségügyi helyzetben az érintett hozzájárulását, a másik pedig a közérdek. A gyógyítás közérdek. Éppen ezért megyünk az egészségügyi intézményekbe, mert gyógyulni szeretnénk, és itt az orvosnak már nincs szüksége külön begyűjteni hozzájáruló nyilatkozatokat, hiszen ő maga közérdekből közfeladatot ellátó személy.
Ha legyintünk rá, és azt mondjuk, hogy de hát mi bajunk lehet abból, hogy ismerik az adatainkat, adott esetben kapunk olyan leveleket, amelyekben csekkek vannak, és a segítségünket kérik bizonyos szervezetek, civil szervezetek, akik valahogyan valamikor mégiscsak megszerezték a címünket, vagy tudjuk, vagy nem tudjuk, hogy mikor és hogyan, de hát ettől még milyen bajunk származhat, és most ezt megint csak egy példa a sok közül, de mikor lehet problémánk abból, hogyha az adataink kiszivárognak?
Az egyik nagyon fontos terület az adathalászat, amelynek lehet egy olyan következménye, hogy pénzügyi adatainkhoz férnek hozzá, és akár kibertámadás érheti a bankszámlánkat, és így csalás áldozatává, pénzügyi csalás áldozatává válhatunk. Ezért mindig nagyon elővigyázatosnak kell lennünk a kéretlen üzenetekkel kapcsolatban, vagy az olyan üzenetekkel kapcsolatban, amelyek szokatlanok, hirtelen gyors reakciót igényelnek tőlünk, ezek legyenek mindig gyanúsak. Valamilyen veszélyhelyzetet próbálnak bennünk indukálni, félelmet, sürgetni szeretnének, vagy nagy nyereménnyel kecsegtető üzenet, ha ide kattintasz, te leszel a győztes. Mely celebre szeretnél hasonlítani című jeligékkel is behúzhatnak bennünket egy-egy olyan platform használatába, aminek nem is az a célja, hogy mondjuk anyagilag megkárosítson, hanem az adatainkat szeretné megszerezni, akár marketing, vagy éppen közvetett úton nem is sejthetjük, hogy milyen egyéb célja lehet azoknak az adathalász szervezeteknek, mert hogy ezek mögött azért inkább szervezetszerű cselekmények állhatnak, akik tényleg indokolatlanul és jogszerűtlenül szeretnének hozzáférni adatainkhoz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy legyünk elővigyázatosak, és figyeljünk oda arra, például, hogy egy adott közösségi felületen megjelenik-e adatkezelési tájékoztató, vagy arra felhívó valamilyen kis jelölő négyzet. Ahol már van adatkezelési tájékoztatás, az már pozitívum, és az már azt sugallja, hogy itt egy jogkövető és szabálykövető weboldalról van szó.
De valljuk be, nem biztos, hogy elolvassuk mi ezt.
Igen, természetesen ezzel is tisztában vagyok. Én már önmagában a létezését azt egy jogkövetésre utaló magatartásnak tartom, és természetesen én magam sem szoktam végigolvasni, de hogyha az ember egyszer-kétszer csak rákattint, hogy tényleg létezik-e, és ha már ennyit sikerül az adat tudatosságunkban megerősíteni, akkor azt gondolom, hogy már ez a beszélgetés is talán elérte a célját, mert az is lehet, hogy egy kamu linkről van szó, és nincs is mögötte valódi adatkezelési tájékoztató, na ott már nagy a valószínűsége, hogy csalásról van szó.
Hát igen, ennek ellenére azért lehet hallani, most a banki csalásokkal kezdtük ugye az előbb is, tényleg ilyen álnaív volt az én kérdésem, hogy miért van nekünk szükségünk adatvédelemre, hiszen hát tudjuk, hogy sok emberből milliókat tudnak kicsalni. De hát mi kell ahhoz, hogy az ember ezt annyira ne vegye észre, hogy itt egy nyilvánvaló csalásról van szó?
Az az igazság, hogy már nagyon kifejlett módszerekkel dolgoznak. Inkább csak jó tanácsokat tudok mondani. Mindig legyen gyanús, hogyha például úgy kapunk levelet, hogy a spam mappánkba érkezik. Legyen gyanús, ha chat formájában érkezik hozzánk valami olyan felhívó üzenet, hogy most azonnal meg kell változtatnod a jelszód például. Vagy egyszerűen szokatlan fizetési kötelezettségre szólít fel egy üzenet, és én mindig javaslom, hogy telefonos hívásra soha ne adjunk ki akár pénzügyi vagy egyéb személyes adatainkat beazonosító információkat. Ha valóban hatósági problémáról van szó, a hatóság hivatalos úton fog megkeresni bennünket. Nem a telefonos utat fogja választani jellemzően. Úgyhogy talán ezek lehetnek ilyen figyelmeztető jelzések, de még így is belecsúszhat az ember abba, hogy annyira kifinomult ma már az informatikai, digitális tudása a kiber csalások mögött lévő személyeknél is, hogy mindenre nem lehet felkészülni.
Volt egy időszak, amikor arról beszélgettünk, hogy ne tegyünk ki a gyerekeinkről fotókat, mert, és akkor volt egy példa is, bemutatták, hogy mivé lehet alakítani akár egy gyerekfotót, és ugye rossz célokra használni. Aztán mostanában erről már kevesebb szó esik, de hát itt van a mesterséges intelligencia, és nem is tudjuk beazonosítani, hogy ez most egy valódi tény, vagy valódi információ, vagy nem. Ebben segít a GDPR? Ugye az egy teljesen más dolog, ott a cégeket kötelezi arra, hogy adatvédelemmel foglalkozzanak.
Nagyon jó a felvetés, mert 2026-os évben az Európai Unió tervezi az adatvédelmi rendeletének, ez a GDPR néven ismerté vált adatvédelmi rendeletnek a finom hangolását, aminek éppen egyik fontos területévé vált a mesterséges intelligencia alkalmazásoknak és fejlesztőknek a GDPR jogszabályhoz történő harmonizálása. Tehát egy olyan egészséges és harmonikus jogszabályi környezet kialakítására törekszik az Európai Unió, amelynek továbbra is a középpontjába az emberi humánumnak kell állnia, és az emberközpontuság egy fontos alapelv az Európai Unió adatvédelme, illetve mesterséges intelligencia védelme területén is, hiszen az Európai Unió nem csak az adatvédelem területén rendelkezik szigorú rendelettel, ugye ezzel a GDPR-ral, általános adatvédelmi rendeletnek nevezzük, hanem 2024-ben hatályba lépett az úgynevezett AI Act, amit csak mesterséges intelligencia rendeletnek nevezünk. Már maga a rendelet is a különböző kockázati szintek között azonosítja a személyes adatoknak a védelmét, és hát ugyanakkor nagyon sokat lehet arról beszélni, hogy mindaddig mi történt, amíg nem volt ez a rendelet. És itt a probléma, hiszen 2024-ben lépett hatályba az Európai Unió mesterséges intelligencia rendelete, de a forradalmi áttörést hozó ChatGPT 2022-ben vált ismerté és nagyon hirtelen elterjedté, és bizonyott komoly adatvédelmi aggályok vetődtek fel, hogy milyen személyes adatokon tanították és fejlesztették ezeket a modelleket, volt-e mögötte valódi hozzájárulás, valódi jogszerű használat. Hát azért szerintem mindenki sejti, hogy akkor, ami a világhálón elérhető volt, és a különböző közösségi platformokon már akár fotók formájában kikerültek, azok mögött jó részt nem voltak hozzájárulások, és adatvédelem szempontjából továbbra is ez egy aggályos terület, ezért is van jelenleg is az Unió tervezetében a finom hangolás célterületeként megjelölve a mesterséges intelligencia és az adatvédelem viszonya.
Aki ebben nem járatos, biztosan gondolkodik azon, hogy de miért is kell nekem ezzel foglalkoznom, miközben érben bennünket nap mint nap különböző negatív hatás, ami az adatvédelemmel kapcsolatos, és hadd ragadja ki ebből egyet, ami most a mi vidékünkön sajnos aktuális lett ismét, meg két évvel ezelőtt is az volt, amikor egy bűneset történik, és történt, és a reakciója erre a lakosságnak az volt, hogy kamerákat szereltetett fel a portájára. Abból milyen adatvédelmi kötelezettség származik, vagy származhat?
A kamerás megfigyelés mindaddig nem probléma, ameddig csak a magánszféránkra terjed ki a kamerának a hatósugara, ezt így szoktuk mondani. De ha egy rosszul beállított kameráról van szó, amely például a szomszéd telkén is tudja rögzíteni a különböző mozgásokat, és ezáltal ez már személyes adattá válik, gyakorlatilag itt már jogellenes adathasználatról és adatfeldolgozásról van szó. Ezért nagyon körültekintőnek kell lennünk, bár tudom, a magánszféránk védelme is ugyanúgy alapjogunk, mint a személyes adatok védelméhez való jog, de mindig fontos a balansz, az egyensúly. Tehát csak arra célra használhatom a kamerát, ami a saját személyemhez fűződő jogaimat érinti, és ha már a szomszédra kiterjedő ennek a kamerának a felvétele, ott már ugyanúgy jogsértő magatartást követek el. Úgyhogy itt nagyon oda kell figyelni arra, érdemes szakemberrel felszereltetni, aki pontosan és precízen be tudja állítani annak a kamerának a hatószögét, a hatósugarát, hogy tényleg csak a saját telkemre kiterjedő legyen.
Ugye itt elhangzott, hogy ez a magánszféra védelme, de hát kamerák vannak az úttesten, illetve a közterületeken, az meg megint egy más szabályozás alá esik, azt gondolom. Azzal kapcsolatban nem kell nekünk hadakozni, hogy ilyen sok kamera van már körülöttünk, és tulajdonképpen észre se vesszük, hogy hol.
Valóban más a jogalap, és más a cél is, mert a közérdek védelme, és így a közbiztonság védelme, az pedig egy olyan állami feladat, amelyet a kamerák felszerelésén keresztül az egyik leghatékonyabban tud az állam érvényesíteni. Viszont azt is tudniuk kell az embereknek, hogy ezeknek a kameráknak a felszerelése, ez nem átgondolatlanul történik. Nagyon szigorú hatásvizsgálat előzi meg például egy-egy kamerának a felszerelését. Mit jelent ez? Megvizsgálják, hogy a kamera felszerelésével legálisan olyan helyen helyeztük el, ahol nem sérülhet az érintettek, a személyek magánszférája. De egy közterületen, ott közérdekből, és itt ez adja a felhatalmazást, a jogi felhatalmazást, a közérdekhez erősebb érdek fűződik abban az esetben, mint az adott személy, azon személyes adatához fűződő érdek, ami egy képmás készítése, egy fotó, egy pillanatnyi mozgás felvétel. Ha a két érdeket összehasonlítjuk, és mondjuk életet menthetünk azzal, vagy egy bűncselekményt tudunk feltárni, vagy éppen egy rosszul lett járókelő életét tudjuk megmenteni, akkor tényleg másképp értékeli az ember ezeknek a kameráknak a számát, és tényleg azzal tisztában kell lennünk, hogy amikor egy hatóság felszereli, akkor ott nagyon komoly adatvédelmi szakértők tervezik meg, dokumentálják, és jelentik az adatvédelmi hatóságnak ezeknek a kameráknak a rendjét, és komoly szabályzat is készül ezek működtetéséről, és az adatok őrzéséről, annak az időbeli használhatóságáról.
Hát igen, az is kérdés, ugye, hogy ki nézegeti, és meddig archiválja egyáltalán, vagy
ez egy nagyon-nagyon komoly szabály, és nagyon komolyan dokumentálandó terület, hogy mennyi ideig őrizzük azt a bizonyos személyes adatot, és csak indokolt ideig szabad őrizni, ameddig az célszerű és hatékony lehet, mert egy nagyon fontos alapelvről még nem beszéltem, ez az adatminimalizálás elve, amit az Európai Unió adatvédelmi szabályzata a középpontba helyez. Csak annyi adatot kell gyűjteni az érintetről, amennyi feltétlenül szükséges a cél megvalósításához.
A Nyíregyházi Egyetem ugye egy nagy területen található, van kollégiumtól tanuló szobákon át, ebédlő, sportlétesítmények, szóval sok minden, értéket is védeni kell, és a hallgatókat is védeni kell. Az egyetem hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez, az adatvédelem kérdéséhez, és a kamerák felszereléséhez adott esetben?
A Nyíregyházi Egyetem maximálisan az Európai Unió GDPR rendeletét helyezi a középpontba, annak az alapelveit, így a célhoz kötöttséget, az adatminimalizálás elvét, és hát természetesen az edukálásra is nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, hiszen a Nyíregyházi Egyetemnek van külön, mint ahogyan egyébként a legtöbb egyetemnek is van külön adatvédelem felülete, ahol oktatóanyagok is elérhetővé váltak, mind a hallgatók, mind a dolgozók számára, amelyek segítik azokat az általános jó gyakorlatokat elültetni, amelyek talán hasznosak lehetnek a mindennapokban, és az egyetemi tanulmányok során is. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az edukálás, önmagunk fejlesztése ezen a területen. Ha minden nap csak egy picit olvasok utána egy-egy adatvédelemhez fűződő forrásnak, vagy érdekes cikknek, akkor már sokat tettünk azért, hogy védjük a személyünkhöz kötődő adatokat. Még azt is szeretném kiemelni, hogy fontosnak tartja a Nyíregyházi Egyetem a kamerák rendszerének is a folyamatos felülvizsgálatát, hiszen hogyha megváltozik az épület szerkezete, struktúrája, akkor természetesen előfordulhat, hogy lesznek olyan kamerák, amelyek már indokolatlanok. Ezért például az elmúlt években történt olyan, hogy a Nyíregyházi Egyetemen is az épületen belül leszereltek kamerát, leszereltettünk kamerákat, azért, mert a felülvizsgálat során beláttuk, hogy ott már indokolatlan, és az adatminimalizálás elvének megfelelni akarva azt a megoldást választottuk, hogy azon a folyosón például indokolatlan elhelyezni, mert lehet, hogy az átmenő forgalom annyira minimális, hogy nincs szükség egy folyamatos megfigyelésre. Erre is van tehát példa, hogy nem felszerelünk kamerákat, hanem időnként korlátozzuk azoknak a számát, de ez mindig egy folyamatos monitoringot igényel, egy folyamatos felülvizsgálatot, és egy önreflexiót is a szervezetek részéről.
Igen, egy kicsit félelmetesen hangzott ez a megfigyelés szó, felkaptam a fejemet, de mikor és hová forduljunk, hogyha bármilyen problémát észlelünk.
Igen. Az első és legfontosabb dolog, hogy célszerű először az adatkezelőhöz fordulni. Az adatkezelő ugyanis az, aki meghatározza, hogy milyen célból kerül sor az adatkezelésre, az adatvédelem érvényesítésére. Például, ha már az előbb a Nyíregyházi Egyetemről beszéltünk, akkor maga a szervezet tekinthető adatkezelőnek, maga a Nyíregyházi Egyetem az adatkezelő, és bármely szervezet esetében, aki meghatározza, hogy azt a kamerát felhelyezi, ő lesz az adatkezelő, és vannak olyan szervezetek, ahol adatvédelmi tisztviselőt kötelező alkalmazni. Természetesen ez a leggyorsabb út, hogy magával az adatvédelmi tisztviselővel vesszük fel a kapcsolatot, hiszen a szervezeteknek a saját honlapjukon is nyilvánosan elérhetővé kell tenni az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét, de hogyha nincs erre lehetőség, mert például közterületen úgy gondoljuk, hogy sérelem ért bennünket, és indokolatlanul éltek vissza a személyes adatainkkal, akkor minden Európai Uniós polgárnak és minden magyar állampolgárnak joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Ez a központi szerve, a központi adatvédelmi szerve a magyar adatvédelemnek.
És ha pedig egy, mondjuk egy nyilvános utcai eseményen veszünk részt, akkor vállalnunk kell a következményeit, mármint azt, hogy valamilyen fotó megjelenhetünk.
Ez így van, hiszen itt is a közérdek védelmét hoznám fel egy olyan jogalapnak, amely jogszerű, és az Európai Unió GDPR rendelete nevesíti ezt a jogalapot, és természetesen itt nincs szükség hozzájárulásra, mert egy legitim jogalapról van szó. A közérdek védelme az ebben a helyzetben egy olyan érdek, ami felülírja az érintett hozzájárulásának kérését vagy nem kérését.